Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
IT vagy mérnöki területen dolgozol, és vonz a repülés világa? Jó híreink vannak. A Hungarokontrollnál számos nyitott pozíció vár. Csatlakozz egy innovatív szemléletű, stabil hátterű vállalathoz. Nálunk izgalmas mérnöki, informatikai és üzemeltetési feladatokon dolgozhatsz. Megismerheted a légi navigációs rendszereket, sőt, betekintést nyerhetsz a repülés világába is. Részletek és jelentkezés karrier.hungarokontroll.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Ez itt a Bukótér, az Index Forma 1-es podcastja. Mi pedig az Egyforma vagyunk, ahogy ezt megszokhattátok, velem Áronnal, illetve itt van velünk Sanyi is.
Sziasztok!
Hát túl vagyunk a 62. francia nagydíjon, amelyet Max Verstappen nyert meg. Izgalmasan indult, aztán kissé unalomba fulladt, de hát azért van miről beszélni, tartsatok velünk! Hát Sanyi, ugye a francia nagydíj már nagyon sok pályán lezajlott a múltban, ugye lehet itt említeni akár Dijont, akár Magny-Court, de most már, ahogy visszatért a francia nagydíj ide a Forma 1 vérkeringésébe, most már lehet mondani, hogy állandóan Paul Ricciardon száguld a mezőnyében, mert Le Castellet-ben, ott tulajdonképpen a francia Rivierától nem messze található pálya, ami hát szerintem leginkább arról különleges, hogy itt nincsenek kavicságyak, nincsenek földágyak, mint a klasszikus versenypályákon, hanem ilyen nagyon különleges csíkozással van ellátva, hogy erről mit érdemes tudni. Én laikusként annyit tudok róla, meg nyilván azért valamennyit utána olvastam annak idején, hogy ez tulajdonképpen éppen arra jó, hogy helyettesíti a kavicságyat.
Ugye a kavicságynak van egy olyan funkciója, hogyha nagy bukás van, akkor azért megállítja az autókat, lelassítja őket, mielőtt a gumifalig elérnének, oda becsapódnának. Ezt lehet veszélyes is, ugye, mert a kavicságyban az autó nem irányítható, úgyhogy emiatt a versenypályákon egyre több helyen már aszfalt váltja föl a kavicságyat, vagy a füves földes részt. Itt Paul Ricciardon pedig azért különlegesebb még az sima aszfaltnál is ez a csíkozott rész, mert a pálya közvetlen közelében ugye kék csíkok vannak, aztán kijebb meg már piros csíkok, és egyébként ezek olyan festékek, olyan felületű burkolat vagy festék, ami a kék az kicsit jobban tapad, mint az aszfalt, a piros meg sokkal jobban tapad, tehát hogyha valaki megcsúszik, akkor sokkal jobban lelassítja az autót. Bár most, ahogy így beszélünk róla, így pont elgondolkoztam, hogyha mondjuk pont ugyanaz történik, ami Silverstone-ban kínai versenyzővel, akkor vajon a feje tetején csúszik az autó, akkor valószínűleg szerintem ez rosszabb, mint a kavicságy, mert nincsen olyan nagy tapadó felület, ami le tudná lassítani az autót, tehát ugye a gumi helyett egy-két ponton fekszik föl az autó tetején, és azon biztos, hogy nem fog olyan jól tapadni.
Igen, ez szerintem abszolút így van, tehát azért Zsú örülhetett, hogy ott tényleg kavicságyon pattant meg, mondjuk úgy, nyilván ott is volt, hogy aszfaltozott bukótér. Nem tudom neked, hogy tetszik ez a Paul Ricciardi versenypálya, de nekem mindig az jut róla eszembe, hogy mint egy ilyen laboratórium. Tehát, hogy van rajta ezerféle vonalvezetés. Egyébként egyik kedves ismerősöm, francia srác, egy héttel a verseny előtt egy gokárttal ott száguldozott egy rendes versenyben, tehát ő tényleg kipróbálhatta, hogy milyen ez a Paul Ricciardi versenypálya. Szóval nekem egyébként, így visszakanyarodva, nem igazán jön be. Nem tudom, hogy neked így mi róla a véleményed.
Nekem személyes élmények is kötődnek ehhez a pályához, ugyanis voltam egyszer a csapattal egy vizes gumiteszten, ahol tényleg a boxból követhettem végig az összes eseményt, úgyhogy bejártam igazából az egész pályát, még körbe is futottam rajta, úgyhogy emiatt is érdekes, vagy hát, hogy mondjam, érzelmek kötnek ehhez a pályához. Igen, locsolórendszer, vizes gumitesztet ezért végeztük egyébként, ez egy külön érdekesség a Riviera közelében. Tehát Angliából ugye elutazott a csapat a Dél-Franciaországba, hogy vizes gumitesztet csináljon, ami így elég furán hangzik elsőre. De ennek szimplán annyi az oka, hogy Angliában, ha elkezd esni az eső, akkor az kontrollálhatatlan, és akkor onnantól kezdve kivonul a Pirelli, kivonul a Red Bull, és vagy akármelyik csapat, és onnantól kezdve egy egész napot ott nézhetik egymást, malmozhatnak a mérnökök. Itt meg a Paul Ricciardon kontrollált körülmények között fellocsolják a pályát, és akkor így lehet a következő évi gumikat tesztelni. Nem tudom, nekem nagyon érdekes a maga a pálya, mert van benne minden, azt gondolom. Van benne hosszú egyenes, van benne gyors kanyar, van benne teligázas kanyar, van benne lassú kanyar, van benne olyan kanyar, amiből a kigyorsítás alatt, tehát a kanyar közben végig gyorsítanak ki az autóval, van benne sikán, szóval tényleg mindent el lehet róla mondani, de valahogy egyszerűen ez volt az összes évben, hogy unalomba fulladt a verseny. Nem tudom megmondani, hogy mi lehet az oka.
Hát ugye a tavalyi verseny is csak azért volt izgalmasnak mondható, mert Verstappen még egyszer kijött a boxba, és ezzel tudta tulajdonképpen Hamiltont az utolsó, erre most nem vennék mérget, hogy a legutolsó körbe, de az biztos, hogy az utolsó körök egyikében tudta végül is megnyerni a versenyt. Ez az idei futam mondhatni, hogy izgalmasnak ígérkezett, már francia mértékkel mérve, de hát a végén aztán megint ez is eléggé unalmas lett, ilyen bebóviskolós, de ne szaladjunk tényleg ennyire előre, hanem egy picit még itt maradva a pályánál, ugye például Sebastian Vettel is megpendítette azt, illetve több helyen is írtak erről, hogy ez lett az utolsó francia nagydíj itt ezen a pályán, mert a Vettel is azt mondta, hogy vannak sokkal jobb helyszínek a francia nagydíjnak, akár ahogy már említettem, Dijon, ahol jól tudom, a 70-es, 80-as években ment a mezőny, illetve hát a nagyon sokak által, például Kimi Räikkönennek az egyik kedvenc pályája, Manikúr is szóba került. Azzal viszont általában az a kritika, hogy mindentől nagyon messze van. Tehát legalább csak Ecclestonék annak idején ezzel védekeztek Manikúr kapcsán, hogy ki van a semmi közepén, nehéz megoldani a szurkolók oda, kijussanak a szponzorok, etc. etc. Nem tudom, te erről mit gondolsz, hogy még el tudod-e képzelni másik helyszínen a francia futamot?
Biztos érdekes lenne megnézni újra ezeket a régi pályákat. Ugye Zandvoortba is visszatért a forma, egy kicsit modernizálták a pályát, és tök izgalmas volt újra ott látni az autókat körözni. Megmondom őszintén, egyébként a Paul Ricciard körül sincsenek olyan nagyon izgalmas dolgok. Van mellette egy hotel, meg van mellette egy kemping, de meg jó, oké, persze 20-30 kilométerre ott van a tengerpart. Nem tudom, Magny-Kurszban ehhez képest még rosszabb a helyzet?
Általában ezt mondták róla, hogy semmi nincs. Tehát abszolút, mintha egy mezőre fölhúzták volna most kis túlzással a pályát, meg nyilván elavultak voltak a kiszolgáló létesítmények is, de például Räikkönen éppen ezért szerette, hogy na végre mindentől messze van, lehet, hogy a média is kevésbé volt rászálva, tehát hogy ő kifejezetten szerette, meg egyébként maga a mezőny is, mert az is egy nagyon jó vonalvezetési pálya volt. Vagy hát az is nyilván.
Kíváncsi lennék, hogyha mondjuk a következő évben oda visszatérne a versenyzés. Biztos jót tenne így a francia nagydíjnak, a hangulatának, hogy gondolunk legközelebb a francia nagydíjra.
Hát igen, meg például az, hogy megnézni mondjuk, hogy a 2000-es évek elejé autókhoz képest ezek mondjuk hogyan viselkednek a Manikúri pályán. Tehát nekem megvan az első jellegzetes kanyar, ugye elrajtolnak, és akkor hirtelen van egy balos, és utána egy iszonyatosan elnyújtott jobbos kanyar egy hosszú egyenessel, aminek a végén annak idején Kimi Räikkönen elbukta élet első futam győzelmét még 2002-ben, amikor, ha jól tudom, akkor a meghibásodott Alan McNish Toyotájából kifolyó olajon csúszott meg, Schumacher így előzte meg, és aztán ezzel szerezte meg az ötödik bajnoki címét, és érte utó Juan Manuel Fangiót. Na de visszatérve tényleg ide a Paul Ricciardra, aztán meglátjuk majd, hogy tényleg mi történik a francia nagydíja, hol folytatódik a története, legalábbis ugye a Forma 1-es berkeken belül. Hát ugyebár pénteken lezajlottak a szabad edzések abszolút Ferrari dominanciával, de már akkor is látszott, hogy a Red Bull versenytempóban megint ott lehet az olaszok előtt. És a szombaton megtörtént az időmérő edzés, ahol megint azt láthattuk tényleg, hogy Leclerc, illetve Verstappen egymásnak feszül, de aki még nagyon-nagyon jó tempót ment, az Carlos Sainz, akinek viszont nyilván most, hogy mondjam, most jött ki, ugyebár a Ferrari megbízhatatlanságának a eredménye, ha így lehet mondani, hogy rengeteg, ugye először is vezérlő elektronikát cseréltek az autójában, ami már 10 rajthelyes büntetést vont maga után, és akkor már úgy voltak az olaszok, hogy na, akkor mindent cseréljünk, és akkor indul a végéről, de nagyon jó tempót diktált, tehát ott a Q2-ben is volt egy nagyon jó köre, amit talán még Leclercnek csak a legutolsó köre volt erősebb, hogyha most hirtelen jól emlékszem. Tehát az látszik, hogy Sainz is ott lehetett volna ebben a csatában, de tényleg Leclerc volt az, aki megcsinálta a tökéletes kört. És hát nyilván itt utána jöttek itt az információk, hogy de hát csak azért, mert a Sainz húzott neki szélárnyékot, ugye a Ferrari trükköztek, így tudták a Verstappent megverni. Nem tudom, te erről például mit gondolsz? Ért annyit az a szélárnyék, hogy tényleg Leclerc ezzel volt jobb Verstappennél, vagy ez szerinted Leclercnek önerőből is sikerült volna?
Ugye voltak ilyen elemzések, hogy milyen keveset hozott ez a szélárnyék a Leclercnek. Én nem néztem, megmondom őszintén, nem tudom megítélni most így kívülről, hogy mennyit hozhatott neki. 4-5-10 km per órát hozzáad a sebességéhez az egyenesben, nyilván valamennyit hozzátesz, és én azt gondolom, hogy így működik egy jó csapat, hogyha úgymond a Sainznak amúgy sincsen esélye előről indulni, akkor legalább a csapattársát segítse. De mindenképpen persze azt gondolom, hogy ez nem Sainznak az érdeme, hogy az érről tudott indulni Leclerc, hanem ez mindenképpen Leclercnek a gyorsaságára szükség volt.
Igen, egyébként is én is olvastam több elemzést, és ezek ki is mutatták meg a telemetria, és elmondta, hogy ez talán néhány századot hozott Leclercnek, mert hogy nem is nagyon tudták ezt jól kihasználni, ezt a szélárnyék adok-veszek cserét mondjuk így, Sainz-szal, de Leclerc ezt saját tempóból is megcsinálta volna. Lehet, hogy akkor mit tudom én, nem 4/10 az előny, hanem csak 380 ezeret például, tehát sokat nem osztott, szorzott. A Ferrari az megint látszott, hogy egy körön jobb, és szerintem, hogyha nincsen Sainznak ez a büntetés cunami, akkor valószínűleg ez Ferrari 1-2 lett volna, és akkor Verstappen csak a harmadik helyről indul, tehát nem, nyilván nincs a sportban ha, és ugorhatunk is szerintem a futamra, hiszen itt teljesen rendben lezajlott a rajt, Hamilton ugye előre jött a harmadik helyre, tehát Perez már itt egy Mercedes megverte a futam elején, de nyilván Perezről majd még lesz szó, mert megérdemli, igaz, negatív értelemben. De amiről szerintem inkább érdemes beszélni, az ami elől zajlott, hiszen az első 10-12 körre, tulajdonképpen amíg Verstappen nem jött ki kereket cserélni, hát az eszméletlenül jó volt. Tehát az, hogy egy másodpercen belül a két éllovas egymás mögött folyamatosan, egyik sem hibázik, és nyilván most is tipikus az az eset volt, hogy nem történt valós támadás Verstappen részéről, de ott volt az izgalma, hogy megtörténhet. És szerintem, itt most én élnék egy kis kritikával itt a DRS kapcsán, hogy szerintem a néző se az előzést várja, vagy akarja látni, hanem inkább azt az ütközetet, ami mondjuk megelőzi magát a konkrét előzést. Tehát ezek a DRS-es kikerülések, hát ezekben semmi izgalom nincs. Ilyet autópályán minden nap lát az ember, hogyha mondjuk a belső sávban megy 120-130-al, és itt is azt lehetett mondjuk tényleg látni, hogy itt a DRS annyit segített el Verstappent, hogy közeledett Leclercre, de megelőzni nem tudta. Leclerc pedig tanárian tartotta azt az egy másodperc körüli különbséget, hogy azért a DRS-sel se tudja azért Verstappen úgy kimondva támadni. De ez nagyon jól nézett ki. Nem tudom, neked mennyire tetszett ez a csata, meg tényleg ugye a DRS-ről mondjuk így mi a véleményed?
Igen, azt a DRS-t ezt akkor találták ki, ez a előzési csoport, akik kidolgozták, hogy mitől lesz izgalmasabb a Forma 1, még egy jó néhány évvel ezelőtt. Nekem akkor sem volt szimpatikus, hiszen tényleg egy ilyen nagyon mesterséges dolog számomra. Persze volt, amikor ezt megcáfolták a versenyzők, például Azerbajdzsánban, amikor ide-oda előzgették egymást egy egyenesen belül, ugye ez a DRS nélkül nem lett volna lehetséges. Úgyhogy nem tudom, ott például talán a nagyon kevés esetek egyike volt, amikor nekem tetszett, úgyhogy ebben teljesen egyetértek veled, hogy az, hogy most a DRS-sel megelőzi a másikat, persze kell, oda kell kerülni, meg jó kigyorsítás kell, meg sok minden kell, meg még hogyha mögé nézünk a védekező autónak, hogyha nem túl hosszúak az egyenesek, akkor hogyha éppen az energia, tehát ugye az elektromos hajtását a hibrid rendszernek akkor tudja éppen elsütni, amikor a másik autó DRS-sel megy, akkor még izgalmas dolgok is kialakulhatnak. Egyébként pont megint az azerbajdzsáni pályára fogok visszautalni, ahol nagyon különbözően sikerült beállítani a csapatoknak az autóit. Volt olyan autó, amelyik inkább az egyenesre hangolódott, a nagyon hosszú egyenesre. Nekik az jött ki, hogy úgy lesz gyorsabb, vagy rövidebb a köridő. A másik csapatoknak meg az jött ki, hogy a technikás része, a kanyargós részen kell jobban menni, oda nagyobb leszorító erővel, és akkor ebből kialakultak olyan helyzetek, hogy az elő a menő autó az egyenesben olyan gyorsan tudott menni, hogy hiába nyitotta ki a hátul menő autó a DRS-t, nem tudta megelőzni, és ja, mondjuk végül is most már két dolgot is összegyűjtöttem a DRS-sel kapcsolatban, de ettől függetlenül összességében azt gondolom, hogy nagyon mesterséges dolog. És igen, ez pedig az FIA dicséri, hogy idén már sokszor láthattunk olyat, hogy nagyon közel követik egymást az autók, és várnak arra, hogy nem tudom, vagy az előtte lévő hibázzon, vagy csak esetleg egy jó kigyorsítással sikerüljön megelőzni az előtte lévőt. Fékek nem melegednek túl, a motor nem melegszik túl, nincsen annyira turbulens levegő, hogy a leszorító erő túl nagy kárt szenvedjen, emiatt a gumik sem degradálódnak annyira, nem kopnak annyira attól, hogy mondjuk a hátsó autó csúszkálna, úgyhogy ez az FIA-t dicséri, hogy jónak tűnik ez az irány, amit idéntől kezdve az autókkal csináltak.
Ez abszolút így van, így ezt mondtad is, hogy Verstappen is tényleg több mint 10 körön át ott tudott lenni Leclerc sarkába, és nem, a végén talán már panaszkodott, hogy a gumik vesztenek a tapadásból, és néhány apró hibát Verstappen el is követett, aminek következtében a kerékcseréje pillanatában már ilyen 2 másodperc körül volt a hátránya, tehát Leclerc mondhatni, hogy az első szakaszát a versenynek megúszta, de valahogy annyira éreztem, hogy ez nem lesz ilyen sima, itt biztos, hogy megint történik majd valami, és hát láss csodát, valóban ez történt, hatalmas füstfelhő minden, és ott áll egy Ferrari a gumifalba, vagy a Tech Pro falba. Hát ez most gonoszság, de én össze nagyon drukkoltam, hogy Sainz legyen, mert azt tudtam, hogy Sainznak teljesen mindegy, most a felzárkózása a 16. helyen mondjuk véget ér, de Leclerc legalább folytathatja a csatát Verstappennel, mert szerintem az utolsó kanyarig nagyon izgalmasan alakult volna, de hát sajnos Leclerc volt az, aki... Érdekes módon a rádióban megint ezt a gázpedált kezdte el emlegetni, és egy úr, én ilyen indulatot még az ő kis lényéből, személyből még nem hallottam, tehát az a végén az a no üvöltés, hát az mindent leírt, tehát eszméletlen volt. És akkor utána mindenki azt mondta, hogy a gázpedál megint csődöt mondott, mint ahogy Ausztriában is, és a futam végén aztán Leclerc azt mondta, hogy nem úgy volt gond a gázpedállal, hanem amikor ki akart volna tolatni, hogy esetleg a boxba visszajöjjön és folytassa a versenyt, akkor valamilyen nem tudta rükvezbe kapcsolni az autót. Na most, nem tudom, ez jó duma egyébként. Mennyire érzed azt, hogy a Ferrari inkább, hogy mondjam, testesen szólva ráverte a balhét Leclerc-re, hogy vidd már el, légy szíves, hogy ne minket éges már tovább, légy szíves, mert így is elég égő az idei szezon. Nem tudom, tehát Leclerc arcán mondjuk... arról lesz, amik le lehetett olvasni talán.
Leclercet egy nagyon jó csapatjátékosnak tartom, a Ferrarit pedig egy nagyon svindlis játékosnak, és emiatt így a kettőből az jön ki, igen, hogy általában lehet érezni, hogy mikor van az, amikor Leclerc bólogat és nem akarja nagyon itt besározni a csapatot. Ez sok másik versenyzőre nem mondható el. Alonso vagy Hamilton például simán szitta a csapatot, amikor éppen olyan volt. Nem tudom, hogy hosszú távon melyik a jobban kifizetődő, mert nyilván itt most Leclerc egy csapat Ferrari-val, de azért, hogyha mindig ő viszi el a balhét, akkor nem biztos, hogy olyan vonzó lenne mondjuk egy másik csapatnak, hogyha ő csapatot akarna váltani, mert hogy az lesz az érzésük, hogy hát Leclerc az mindig hibázott, és akkor nem csoda, hogy itt nem lett ebből semmi. Meg egyébként nem tudom, lehet, hogyha a csapatot kicsit próbálja buzdítani. Nem az, hogy besározza őket, de elmondja diplomatikusan, hogy igen, fejlődni kell még ezen meg azon a területen, és ő is azon van, meg a csapat is, akkor mégsem sározza be a csapatot, de lehet érezni, hogy azért itt ez nem rajta múlott. Én azt szerintem ebben például Schumacher nagyon jó volt, és pontosan ezekkel a nyilatkozataival is motiválta a csapatot, hogy még jobban tegyék oda magukat. Nem tudom, hogy most éppen mi lehetett. Tehát ezt azért elég nehéz megmondani. Más csapatnál is, hát még a Ferrari-nál.
Hát igen, ahol aztán a politika az nagyon komoly játékos, mindig is az volt. És egy Leclerc azt mondta végül is, hogy hát saját hibájából csúszott meg, hogy meg se érdemli a VB címet, hogyha ilyeneket hibázik. Pont ő nyilatkoztam, hogy a francia futam előtt, hogy hát innentől hibátlan hétvégékre van szükség, hát ez akkor nem sikerült. Ettől nyilván Leclerc egy fantasztikus versenyző. Meglátjuk majd, hogy mondjuk most a hétvégén a Hungaroringen mire lesz képes, de picit még maradjunk Leclerc-ben. Nyilván Leclerc kiesésével, hogy szokták ezt mondani, meghalt a buli, tulajdonképpen, mert Verstappennek az ölébe hullott a győzelem, szerintem azt a motorbeállítást, ami mondjuk ugye a teljesítményt lehet rajta állítani, nem tudom, mondjuk van 10 fokozat, azt szerintem egy 6-osba rakta és szépen leautózta a táv maradék részét. Akik viszont tényleg minden dicséretet megérdemelnek, az szerintem a két Mercedes, Hamilton és Russell, akik hát a második, harmadik helyen végeztek, mind a ketten megették reggelire a másik Red Bullt, Sergio Perezt, ugye Hamilton még a futam elején, aztán Russell pedig a végén. Hát volt egy VSC fázis a futam vége felé, amikor ugye Zhou Alfa Romeo-ja technikai gond miatt félreállt, és hát ott Perez nagyon csúnyán bebambulta, és Russell lecsapott rá. Nyilván minden dicséret tényleg Russellnek, hogy szemfüles volt, de Perezzel én nem tudom, mi történt. Tehát, illetve valamilyen szinten de, tehát Perez a tipikusan olyan versenyző, és most bocsássák meg a Perez szurkolók, mint mondjuk annak idején volt Barrichello, vagy volt mondjuk Bottas a Mercedesnél nem is olyan régen, hogy vannak kiugróan erős pályái, kimondottan képes erős teljesítményre néha-néha, viszont ezt nem tudja állandósítani. És még ide veszem David Coulthardot is, bár őt azért pár fokkal jobb versenyzőnek tartom, amikor fénykorában még a McLarennél volt. És ez most nagyon kijött Pereznél, hogy egyszerűen úgy, mintha nem is lett volna kedve itt versenyezni, nem volt semmilyen kiugró rész sikere vagy rész eredménye sem, egyszerűen teljesen el volt veszve. Érdekes, tehát nem tudom, hogy így esetleg a világbajnoki címről szerintem azért elég hamar lemondhat, habár ő azt nyilatkozta, hogy harcban van a VB címért. Hát nem ezt láttuk.
Ezt én is így gondolom, hogy azért ő elég messze van attól, hogy a világbajnoki címért tudjon harcolni, főleg, hogyha egy picit magasabb fokozatba tudna kapcsolni, akkor is azért szerintem Verstappennek lenne ehhez egy-két szava. De hozzáteszem, azért fontos megjegyezni azt, hogy Ricardo óta Perez az első olyan Red Bullos versenyző, aki valamilyen eredményt ebből az autóból ki tud hozni. Tehát volt itt, mondjuk egyébként még Kwiatot is említhetem, szegénynek szintén nem sikerült, de Gasly, Albon, és valahogy senkinek nem jött össze, és Perezzel most így a második szezonjába, vagy már a harmadik szezon, most egy kicsit belezavarodtam.
Perez és Verstappen, hát végre számolgassunk, ugye tavaly, én szerintem tavaly, igen, mert még 2020-ban még, hogyha jól tudom, akkor Ricardo volt, de az biztos, hogy az elmúlt 2-3 év.
Na mindegy, igen, a lényeg az, hogy most idén már azért a Red Bull magabiztosabban törhet a csapatvilágbajnoki, konstruktőri világbajnoki címre is. De nem tudom, tehát lehet, hogy egyszerűen elfáradt ezen a versenyen. Egy óriási csatázott Sainzzal is. Egyébként nekem az volt a versenynek az egyik kedvenc jelenete, ahogy Sainz megelőzte Perezt, tehát kanyarokkal korábban, 4-5 kanyarral korábban már elkezdte Sainz előkészíteni, és az utolsó pillanatban sikerült megelőzni. És akkor, ha már Ferrariról ennyit beszéltünk, azért itt érdemes azt megjegyezni, hogy miközben előzi meg Perezt, közben kihívják a boxban, hogy kerékcserére, meg hogy a büntetését töltse le. Hát nem tudom, ez is olyan elég fura volt, olyan olaszos, szerintem az olaszokon kívül senki nem értette, de lehet, hogy még az olaszok sem.
Hát igen, tehát szerencsétlen átverekszi magát Perezem, ez tényleg az volt, ahogy mondtad, hogy már 5-6 kanyarral korábban elkezdte előkészíteni, totál más évekemen gyönyörűen csinálta, és aztán, ha úgy veszük, semmit nem ért az előzése, meg ez a szép előkészítés. Illetve ezt, azt hiszem, a közvetítés alatt is beszélték, hogy ezt a kerékcserét akkor már jóval hamarabb meg kellett volna lépni, legalább egy 10 körrel korábban, hogy aztán Sainz a pályán le tudja dolgozni ezt a különbséget a friss gumi okán. Erre tényleg behozzák a boxba úgy, hogy közben Russell meg Perez egymásra talál, és folyamatosan lassította egymást. Na most 5 másodperc, az bőven ki tudott volna autózni ennek a csetepatinak köszönhetően, és simán szerintem meg lett volna neki a harmadik hely. Ehelyett szerintem ebben egy minimális rizikó volt, nem lett volna benne nagy rizikózás. Ehelyett a Ferrari ezt eldobta, és ment a biztos 5. helyre, mert az nyilván meg lett neki. És Sainz sem értette, hogy gyerekek, most minek hoztatok ki? És azt érzed, hogy a versenyző is érzi, hogy hülyének van nézve, vagy egyszerűen nem veszik számításba a döntésnél. És ez nem az első eset, hanem annak idején még Leclerc is többször sokkal jobban átlátta a versenyt az autóban ülve, mint a versenystratégiák, meg mondjuk a személyes mérnök a pulpitusnál. Úgyhogy hát ezt a Ferrari már megint nagyon, tényleg, ahogy mondtad, olaszosan elrontotta, csak hát még hány ilyen alkalom lesz, azt nem tudom, tehát egészen elképesztő. Úgyhogy hát meglátjuk majd. Az biztos, hogy hát Verstappen most már 63 ponttal vezet, én kimerem mondani, hogy ez a világbajnoki cím ez a szezon közepén eldőlt, mert a Ferrari-nak annyira sok a különböző technikai gondja, ahogy ezt te nagyon jól levezetted akár a legutóbbi podcastben, meg az előttiben is, ezt most nem is részletezném, aki tényleg erre kíváncsi, azt szerintem nyugodtan hallgassa vissza az Index felületein a korábbi beszélgetéseinket. Hát nem, tehát ez nagyon jó egyébként, hogy a tényleg a Ferrari végre újra a győztes autó, csak hát van ennek még egy pár, hogy mondjam, tehát azon a bizonyos listán azért még nem mindenhova kerültek oda a pipák, na mindegy, viszont jön majd itt egy fantasztikusnak ígérkező magyar nagydíj a következő hétvégén ugyebár. Hát hogyan várjuk ezt, Sanyját? Szerintem eszméletlenül jó lesz. A tavalyi a szenzációs volt, ugye Okon győzelmével, meglepetés győzelmével, ilyen esőkáoszt követően. Hát valami hasonlóval kiegyeznék, annyit még gyorsan hozzátennék, hogy bizony-bizony a hétvégére elég komoly esőket jósolnak országszerte.
Hát igen, ennek mindenki nagyon örül szerintem már itt a nagy szárazságban, meg főleg, hogy a verseny is azért egy jó esős magyar nagydíj, az mindig nagyon izgalmas tud lenni, még eső nélkül is. Egyébként ebben nagyon nagy a kontraszt így a francia pályával, tehát a francia pályán tényleg van hosszú, egyenes, tényleg ahogy itt mondtam a podcast elején, hogy mindenfajta pályaelem megvan benne, ami egy jó versenyhez kellene. Ezzel szemben a Hungaroringet egy gokárt pályának szokták csúfolni, hogy kb. Olyan rajta menni, mint egy gokárt pályán, nincs idő sehol pihenni, nincsenek hosszú egyenesek, kanyart követ, meg egyébként olyan nagyon nagy tempójú kanyar sincsen, de mégis hihetetlenül jó versenyek szoktak itt lenni, nagyon izgalmas versenyek szoktak kerekedni, úgyhogy én ugyanúgy, ahogy minden évben most is nagyon várom ezt a versenyt.
Mik lehetnek mondjuk az esőjek? Tehát ez egy, ahogy itt említetted is, hogy szinte egy gokárt pálya, tehát hogy hosszú egyenes nincs benne, tehát az erőforrásokat azért annyira mondjuk úgy, hogy nem csinálja ki. Maximum, hogyha tényleg nagy hőség lenne, tehát aztán meglátjuk, hogy végül is lesz-e. Hanem tényleg itt inkább a mechanikai tapadás, illetve az aerodinamikai hatékonyság az, ami dominál. Sok esetben mondjuk Monakóhoz szokták hasonlítani ezt a hungaroringi pályát, már ami a beállításokat illeti mondjuk.
Igen, mivel lassú, tehát nincsen olyan óriási végsebesség, ezért nem nagyon érdemes az alacsony légellenállású csomaggal menni. Sokkal érdemesebb a kanyarokra rágyúrni, úgymond, és akkor olyan szárnyakat föltenni, amivel nagyobb a leszorító erő, és bár egy picit kisebb, nagyobb a légellenállás is. Jó kérdés, nem tudom, melyik pályához lehetne hasonlítani most idén az eddigi pályák közül a Hungaroringet. Monakóhoz mindenképpen, tehát ahhoz egész hasonló lehet. Ki volt ott a domináns csapat?
Hát igazság szerint, aki biztos nem volt domináns, az a Mercedes volt. Tehát nyilván akkor még inkább küzdködtek az autóval, de nekem van egy olyan sejtésem, hogy hát azért Hamilton, aki ennek a pályának a abszolút mestere, rengetegszer nyert a Hungaroringen. Most azon is csodálkoznék, hogyha normál körülmények között dobogóra állhatna, de hát tudjuk jól, hogy a Hungaroringen általában nagyon ritkán vannak normál körülmények, úgyhogy ilyen szempontból majd meglátjuk. Minden esetre a hétszeres világbajnok már nagyon várja a hungaroringi hétvégét. Hát nem tudom, a Red Bull ugye nyilván erős volt Monakóba, ugye Verstappen győzött is, tehát azt azért hozzátenném, hogy a Ferrari ott is rengeteg baklövést elkövetett taktikailag, úgyhogy az is inkább a Ferrari-nak állt szerintem, kimondott a Leclercnek, és azt hiszem, hogy Verstappen is mondta, hogy bizonyos szempontból fél a magyar nagydíjtól, mert itt a Ferrari valószínűleg nagyon erős lesz majd. Tehát tudjuk jól, hogy hiába erős a Ferrari, hogyha közben meg hozza a szokásos, hogy mondjam, taktikai felhozatalát, hogy egy kicsikét ilyen szarkasztikus legyek. Szerintem egy nagyon jó kis verseny lesz megint a Red Bullok, illetve a Ferrari között. Arra kíváncsi leszek, hogy Perez mondjuk most össze tudja kapni magát, utána az eléggé, hát mondjuk úgy finoman felejthető teljesítménye után, illetve hát Sainz pedig azt lehet látni, hogy még Perezzel ellentétben folyamatosan most jön fölfelé, kicsit a bukdácsolva szerencsétlenül kezdte el az idényt, és mostanra érzem azt, hogy talán még azért nincs Leclerc szintjén, de azért már alulról karcolgatja szépen, úgyhogy ez mindenképpen érdekes lesz. Van olyan csapat, vagy olyan versenyző, akitől te személy szerint mondjuk extrát vársz? Tehát akár mondjuk a McLaren-től, akár az Alpine-tól, ami ugye azért megvillan. Van mondjuk ilyen, azt nem mondom, hogy titkos győzelmi esélyes, de valami olyan versenyző, akitől mondjuk valami extrát vársz?
Én nekem most, ahogy így föltetted a kérdést, a Mercedes jutott eszembe, és tudom, hogy kisebb csapatokra gondoltál, vagy inkább középmezőnyben lévő csapatokra. De a Mercedes az óriási mellénnyel érkezett Franciaországba, és először azt hittem, hogy ez csak ilyen nagy duma lesz, mert mindenki mindig nagyon jól teljesít a motorsportban, meg mindig minden nagyon szép. Aztán egy dupla dobogós versenyt sikerült összehozniuk. Persze ehhez kellett a Ferrari is nyilván, meg kellett Pereznek a megkérdőjelezhető teljesítménye. De akkor is ott voltak, és megbízható az autó, tehát azért jóval kevesebb technikai problémája van a Mercinek, mint a Ferrarinak, és tényleg ott volt a teljesítmény, tehát azért jót ment Hamilton is, meg Russell is. Én azt gondolom, hogy ők itt abszolút beleszólhatnak ebbe a versenybe, és tényleg, hát ahogy említetted, Alpine, McLaren abszolút elképzelhető, hogy ők is villantanak valamit, mert egészen más jellegű a pálya, és hogyha meg aztán eső van, tudjuk, hogy Alonso hihetetlen esőmenő, úgyhogy bármi lehet.
Hát gondoljunk csak bele, hogy tavaly is Alonso csapattársa okon lett a győztes, nyilván pont Alonso hathatós támogatásával, aki körökön át nagyon jól feltartotta Hamiltont. Hát én azt kívánom, hogy legyen igazad, és ez legyen egy Ferrari Red Bull Mercedes csata a győzelemért a Hungaroringen. Azt elmondhatom a kedves hallgatóknak, hogy Betty, illetve jó magam kint leszünk a ringen szerintem minden nap, és próbálunk majd minél több extra tartalmat biztosítani az Index felületein, különböző interjúkkal, beszámolókkal, úgyhogy érdemes lesz majd tényleg az Index felületeit majd figyelemmel kísérni, ahogyan a Hungaroringet kibeszélő podcastünket is majd a jövő héten. Ez a francia nagydi kibeszélője volt, de mint ahogy mint mondtam, természetesen a hungaroringi versenyről is majd értekezni fogunk, akkor is tartsatok majd velünk. Én azt kívánom mindenkinek, hogy egy nagyon izgalmas magyar nagydíjat lássunk majd a hétvégén. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!
Köszönjük szépen, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.